84,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy Európai Uniós programban elnyert félmilliárd forintos támogatásból indított programot az ukrajnai menekültek társadalmi beilleszkedésének segítésére és az önálló életvitelük kialakítására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A program megnyitóján Gáncs Kristóf, az ügyvezető igazgató azt mondta, az ukrajnai háború kitörését követően a magyar emberek jelesre vizsgáztak szolidaritásból, de a tapasztalatok szerint a támogatások mértéke az idő előre haladtával gyengül, pedig továbbra is szükség van a segítség nyújtása. Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja, ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, között a külgazdaság és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a béke reményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcavezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében a technológia és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrej Sibiha, a két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott még kedden. Örömteli fejlemény a Kirgizisztán és Tadzsikisztán közötti határvita lezárása, amely nagyban hozzájárul a közép-ázsiai térség és ezáltal az egész világ biztonságának javulásához, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Kirgiz kollégájával folytatott telefonbeszélgetése után számolt be erről Szijjártó Péter. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy az élelmiszer előállítás a termőföldhöz kötődjön, mert ez jelenti a hagyományainkat és a kultúránkat, hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István arról tájékoztatott, megkezdődött a laboratóriumi hús hazai gyártásának és forgalmazásának betiltásáról szóló jogszabályvitája az országgyűlésben. Új olajmezőt fedezett fel a MOL a Dunántúlon Somogy-Sámson határában. A decemberben végzett kutatófúrással 1250 méteres mélységben találták az olajat. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a családokért felelős államtitkár. Kondzs Zsófia, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányban beszélt a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. A térség fideszes országgyűlési képviselője is. Hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen olyan hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Újabb a kisgyermekes családokat segítő intézkedést tervez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Társadalmi egyeztetése bocsátja azt a jogszabálytervezetet, amely tovább erősíti a szülők szabad választási lehetőségét azzal, hogy a GED extra mintájára lehetővé tenni, hogy a csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehessen venni. 300 kg kábítószert foglalt a rendőrség az elmúlt két hétben. A kormányzat által a droggal szemben meghirdetett zéró tolerancia nyomán megvalósított razziák során, jelentette be a kormánybiztos. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb méreg került forgalomba, vagyis indokolt és eredményes a koncentrált akciósorozat, közölte Horváth László. 51 milliárd forintot biztosítanak távhőtermelőknek, hogy földgáz helyett megújuló energiaforrásból állítsanak elő hőt, és további 45 milliárdot vezeték cserére, közölte Cepek Gábor a Facebookon. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormány a Jedlikányos energetikai program keretében. Az elmúlt 25 év legjobb eredménye 10,3%-ra csökkent a korai iskola elhagyók aránya, közölte a belügyminisztérium az MT-vel. Ők azok a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű 18-24 évesek, akik a felmérés megelőző 4 hét folyamán nem vettek részt oktatásban, képzésben. Rekordot döntött az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, mondta el a területért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika közlése szerint 129.730-an felvételiztek, ami több mint 12 éve a legmagasabb szám. Újabb 4 az észak-macedóniai tűzesetben sérült beteg ellátását vette át az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház. Az intézmény közleménye szerint még további sérültek érkezhetnek, akiknek ellátását a korábbi közlésnek megfelelően a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ és a Betesda Gyermekkórház is vállalhatja. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -5, napközben 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap még alszik, de úton vagyunk már, és holnaptól majd az óra másképp jár. A csend és béke várnak újra ránk, és érezhetjük az otthon illatát. Az ébredő nap mindig reménnyel tölt fel, hinnünk kell, hogy egyszer egy jobb világ jön el. Nincs a szép táj mindig lélekgyógyító. Ott másképp hangzik, és mást jelent a dal, és értelmet nyer, ha azt mondom magyar. Az ébredő nap mindig reménnyel tölt fel, hinnünk kell, hogy egyszer egy jobb világ jön el. Nincs
nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Elérkeztünk egyház történelmi sorozatunk utolsó befejező adásához, ez egészen pontosan a 114. adás, tehát elképesztő, tehát megöregettünk egymás mellett, hogyha viccesen akarok fogalmazni, Buda Péter, hogyha teológiai tanára, először is dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Valóban azért ez egy nagyon hosszú folyamat volt, nyilván szabadságok, pihenések, nyár volt közben, de szinte ez egy két évet felölelő sorozat volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy
több
mint két év, valóban.
Majdnem két és fél év.
Igen, mert ugye 52 hét egy év, és akkor ugye ez már eleve duplája, szóval tovább tartott, úgyhogy tényleg nagyon összeszoktunk itt Péter atyával itt az egyház történelmének tanításában, és azt gondolom, illetve bemutatásában, és azt gondolom, hogy illene egy méltó lezárás ennek a folyamatnak. Hogyha most visszamegyünk az időben, most akár az ősegyházhoz, vagy akár megyünk előre, és eljutunk tényleg mondjuk Szent II. János pápa haláláig, ugye az volt a záró dátum 2005, akkor hogyha ezt az egész egyház történelmét neked, aki évtizedek óta tanítod, tanultad Rómában, ezzel indultál, tehát ezzel ébredsz, ezzel kelsz, hiszen kispapoknak, hittanároknak tanítod, itt a rádió hallgatóknak átadod a tudásodat, akkor hogyha te tőled kérdezem, és neked kellene megfogalmazni, nem Szántó Konrád atyának, akinek ugye az egyház történelmi könyvét használtuk itt segítségül, de nyilván te más szakirodalmakhoz is nyúltál, akkor ez az egész egyház történelem. Hogyha egy mondattal kellene megfogalmazni, vagy öttel, akkor egy átlátható, egy szépen rendszerezett, egy igazán hálás témának mondható, vagy te tényleg, hogyha megpróbálsz mondjuk nem szubjektív véleményt mondani, akkor hogyan foglalnád össze az egyház történelmének szerepét, tanítását, helyét a világban?
Egy szó ragadott meg ebből a szép fölvezetésből, a hálás. Ez egy hálás téma. Mindazok ellenére, hogy ez a 2000 év, ez láthatjuk, hogy tele volt problémával. Tehát az egyház, amelyet Jézus Krisztus alapított, amelyet a Szentlélek vezet, sosem volt egy nyugalmi állapotban. Még akkor is, amikor úgy tűnt, hogy nem nagyon történik semmi az egyházban, igazából akkor is annyi belső feszültség, annyi probléma, annyi kihívás volt az egyház számára, aminek az oka az, hogy Jézus vette a bátorságot, és az egyházat rábízta az emberekre. Emberek pedig, hát mi olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. Van bennünk egy csomó jó indulat, egy csomó jó akarat, jó szándék, kiváló képességek, és ugyanakkor van bennünk egy csomó kicsinyesség, csomó bűn, és ez mind rávetül az egyháznak a történelmére. Amit mi elsősorban néztünk, az az egyház történetének a felszíne. Mert hogy ez olyan, mint a tenger. Mi láthattuk azt, hogy milyen ez, hogy vannak kicsit ilyen nyugalmasabb időszakok, van, amikor háborog a felszín, és úgy tűnik, hogy itt már semmi nem marad meg a helyén, de hát ugyanakkor pedig ott vannak alatta az emberek milliói, akik meg a mindennapokban élik a maguk keresztény életét több-kevesebb sikerrel, tehát a maguk szentségre törekvő, de bűnös módján. És igazából a tenger felszíne, az a befedi, vagy ráépül arra, ami alatta van. Tehát az egyház történelme, amit mi néztünk, ez ugye a felszínnek a problémáit vetített előre, és benne pedig alatta ott van minden egyes keresztény embernek a küzdelme a saját hitéért, azért, hogy ő ragaszkodik Krisztushoz, néha nehéz körülmények között, vértanúságot szenvedve, üldöztetést, gúnyolódást elszenvedve, máskor pedig ugye óriási örömöket, misztikus élményeket átélve, szentekkel való találkozásokban megerősödve, tehát ez mind-mind az egyház történelme. És azért mondtam azt, hogy ez a szó, hogy hálás, ez ragadott meg itt a fölvezetőben, mert hálával tartozunk a Jóistennek azért, hogy minden nehézség ellenére áll és él ez az egyház. Tehát itt, amikor az egyház történelmét nézzük, akkor nem pusztán csak arra gondolunk, hogy vannak itt események, amelyek több száz évvel vagy több ezer évvel ezelőtt játszódtak le, hanem ezt föl lehet fogni úgy, mint egy élő organizmus, mint hogyha egyetlen egy személyről lenne szó. Ha visszagondolunk mindenki a saját életére, akkor látja azt, hogy hát ez az élet, ez tele volt izgalommal, mennyi probléma volt, amiről úgy láttuk, hogy ez megoldhatatlan, és megoldódott, és ment tovább az életem, és itt vagyok én speciál már lassan 60 évesen, és azt kell mondanom, hogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy a műtétjeim, a gyengeségeim, a bűneim, a hibáim ellenére itt éltet ebben az egyházban, engem, Buda Pétert, vagy ugye mondhatja magáról bárki, ez nem pusztán az én művem, hanem fölfedezem az életemben a kegyelemnek a működését, és ugyanez vonatkozik az egyházra. Tulajdonképpen nem is olyan rossz ez a hasonlat, mert hogyha az egyházat megfogalmazzuk, akkor azt mondjuk, hogy Krisztus titokzatos teste, Szent Pál mondta. És akkor tényleg azt mutatjuk, hogy mintha Krisztus, aki a fej, és az ő testének az életét néztük végig 2000 éven keresztül. És láttuk, hogy ahogyan az Úr Jézusnak annak idején megbecsülésben volt része, vagy éppen üldözésben, vagy elutasításban volt része, ugyanaz jelenik meg az egyház történetében is, immár 2000 év óta. Van, amikor fölmagasztalnak bennünket, van, amikor azt mondjuk, hogy megy a hajó az egyházzal, és van, amikor pedig olyan viharba keveredünk, hogy úgy látszik, hogy ezt az egyház nem ússza meg, hogy el fog pusztulni. Hiszen annyi módon támadták az egyházat, szellemi fegyverekkel, fizikai fegyverekkel, elnyomással, üldöztetéssel, és azt kell mondanunk, hogy él ez az egyház, köszöni szépen. Most csak szemléletkérdés, hogy az egyházból mit veszünk észre. Azt, hogy vannak problémák az egyházban, amit esetleg a sajtó a világgá kürtöl, vagy pedig azt veszük észre, hogy hány imádkozó, szeretetteljes ember van ebben az egyházban, akikről nem szól a sajtó, akik egyszerűen élik a maguk keresztény életét. Hát az egyháznak a története az egy ilyen csodálatos dolog. Én azért is hálás vagyok a Jóistennek, hogy efelé terelte az életemet, hogy ez lehet életemnek az egyik központi tevékenysége, hogy ezzel foglalkozom, ezt tanítom. Persze természetesen ez azt is jelenti, hogy folyamatosan újra és újra olvasok, mindenféle helyről újabb információkat gyűjtök be az egyház történéseivel kapcsolatban, hogy annál tisztában lássam én is, hogy mi is volt ott igazában, mi is történt. De a lényeg az, hogy van egy kiindulási pontunk, pünköst, 2000 évvel ezelőtt, és van a jelen pillanat. És a kettő között feszül az egyháznak a történelme, és mindig tudatosítani kell magunkba, hogy bár az a 12 ember, aki ott elkezdte Jeruzsálemben az igét hirdetni, egészen más volt, meg a körülmények is mások voltak, de az a 12 ember, jó, hozzáteszünk még a Szűzanyát, még más tanítványokat, akik rögtön ott az első napon megkeresztelkedtek. Tehát az a pici közösség, az tulajdonképpen ugyanaz a közösség, mint az a több mint 1 milliárd embert számláló egyház, aki most éppen él ebben a világban. Hogy a körülmények megváltoztak, a kifejezések megváltoztak, de ugyanaz a hit él a mostani egyházban, mint azokban az apostolokban, akik kezdték, ez pedig a Jézus Krisztusba, az ő megváltó, üdvözítő tevékenységébe vetett hit, amely aztán ugye persze összekapcsolódik a Szent Háromság hitével, az egyéb hittételekkel, amiknek a történetét láttuk, hogy hogyan is bontakozik, hogyan virágzik ki egyre jobban az egyházban, hogyan válik egyre érthetőbbé, világosabbá, az emberek számára elfogadhatóbbá egy-egy teológiai tanítás. Úgyhogy igazából az egyház, mondhatjuk, az egy folyamatos gazdagodásban él, aminek a kiinduló pontja az a Jézus Krisztus, aki alapította az egyházat.
Igen, tehát tulajdonképpen ugye mindennek az alfája és omegája Jézus Krisztus, belőle indulunk ki, és róla szól az egész történet. Az más, hogy a 12 apostolból tényleg eljutottunk egy meghatározó egyház szervezetté, és hogy milyen érdekes, hogy nyilvánvalóan most bármilyen vallásról beszélünk, vagy politikáról, vagy hatalomról, vagy nevezzük bárminek, aminek domináns szerepe van az életünkben, és most ugye itt a vallásról beszélünk, nyilván az egyházról, azért semmelyik sem éli az életét vihar nélkül, ez tény. Én külön szerettem volna neked többször is elmondani, és én azt gondolom, hogy nem csak én, hanem akár a hallgatók, akik követtek minket. Én nagyon hálás vagyok neked azért is többek között, nem csak azért, mert tényleg ezt a hatalmas tudást, ami évtizedek alatt benned felhalmozódott, és nyilván te is folyamatosan tanulod, hiszen mondjuk a 20. századi történésekhez mindig újabb és újabb források fognak előkerülni, és lehet, hogy 3 év múlva már más információkat mondanál el bármelyik 20. századi pápáról. Talán megítélés nem hiszem, de azt gondolom, hogy információkat mindenképpen, hogy tényleg a magad módján és a papi mi voltottól függetlenül is, te megpróbáltál objektíven beszélni azokról a dolgokról is, amelyeket most nem hangsúlyozva, de tényként elmondva, hogy az egyház hibája volt, mert mondjuk a mai szemünkkel tudjuk, hogy mondjuk, mit tudom én, a keresztes háborúkat, vagy az az inkvizíció, vagy az a megégetések, stb., amiért ugye az utóbbi adásban említett Szent II. János pápa bocsánatot kér, hogy ezek lehet, hogy túlkapások voltak, erősek voltak. De te ezeket el is mondtad. Tehát, hogy szerintem az egy szép dolog, hogyha az egyház és az egyház képviseletében most egy lelkipásztor, ezt ő elmondja objektíven, hogy igen, ezt nem így kellett volna, vagy lehetett volna másképp is csinálni. Mert azért valljuk be, hogy ugye az egyház jelenlegi szereplői ugyanúgy emberek, tehát nem istenek. Az ember ugyanúgy gyarló, az ugyanúgy téved, és ez mondjuk szerintem tényleg a legszebb dolog, hogy ezt beismerjük, és ezt tényként elmondva tanítjuk mondjuk az embereknek, vagy mondjuk el.
Lehet, hogy kicsit erős a hasonlat, amit most mondani fogok, de amikor az egyház történelmét tanítom, akkor megpróbálom egy kicsit a szentírást alapul venni. Ahol azt látjuk, hogy vannak ideális személyek, akik példaként állnak előttünk, ugyanakkor azonban a szentírás is mindig őszinte, tehát nem úgy állítja be őket, mint akik bűntelenek, hanem akik a bűneik ellenére mégis szentek, mert mindig az Istenhez tudnak fordulni. Tehát az Ószövetségben egy Dávid király, aki egy, hát már nézés, hogy azt mondja, hogy egy gazember. Tehát, és ugyanakkor mégis ő az ideális király, mert minden bűne ellenére, tehát a házasságtöréstől a hazárulásig mindent elkövetett, és mégis minden bűnéből vissza tudott kanyarodni az Istenhez, és ezért ő az ideális. De ha az Új Szövetséget nézzük, én szeretem azt, hogy az evangéliumokban az apostolok nem úgy vannak föltüntetve, mint egy szuperhősöknek a csapata, akik csatlakoznak Jézushoz, hanem a maguk gyarlóságával, és akkor Jézusnak az ilyen pici megjegyzései, hogy hát még most sem értitek, vagy hát még ti sem értitek, vagy miről beszélgettetek útközben, jaj. Tehát, hogy annyira bemutatja azt, hogy az Isten nem a kiválóakat, a szupereket választja ki, hanem mindenkit a saját képességei szerint hív meg az egyházba, és éppen ezért, ahogy itt láttuk, igenis bűnök sokasága is előfordult az egyházban, de ugyanakkor olyan fényes lapjai is vannak az egyház történelemnek, amikor olyan szenteket, hősöket tudott fölmutatni, akik nem csak az egyház számára, hanem az egész emberiség történetének a számára azt mondom, hogy mértékadó és példaadó személyiségei, és hogyha nem az egyházban lettek volna, akkor nyilván nem lettek volna azok, akik. Tehát, hogy az egyház olyan csodálatos személyiséget idézőjelbe termelt ki az egész emberiség javára, amely mindannyiunk számára példa. Nyilván a rosszat is el kell mondani azért, hogy kerüljük el. A jókat pedig ki kell emelni, hogy az ő fényük vezessen bennünket, hogy mi is olyanok akarjunk lenni, mint amilyenek ők.
És még egy picit visszatérve tényleg azt, hogy most ugye az emberi gyarlóság és a többi most éppen Dávid királyt hoztat fel, vagy beszélhetnénk, nem tudom, reneszánsz pápákról, mert ott is volt minden. De mondjuk azért, amivel mondjuk esetleg sározták az egyház becsületét, de nézzük a másik oldalt, tehát mondjuk a nagy építkezések, ugye stb. Mind akkor, tehát hogy azért akármilyen rosszat lehetne valakire ráhúzni, vagy tényleg elkövette, azért mindig tett jó. Tehát nem azt mondom, hogy a hit nevében, vagy Jézus nevében, de azért nem az volt semmiképp sem a célja, hogy ő romboljon, hanem a hatalmi érdek, vagy bármi ez diktálta, meg mondjuk most a reneszánsz pápákról beszélünk azért 500 évvel ezelőtt, hát valljuk be, teljesen más körülmények voltak, de hogy azt gondolom, hogy tényleg ez egy nagyon szép, hosszú évezredei az egyháznak, amiről beszélünk, és hát ugye ez még egy folyamat, tehát ez nem egy lezárult folyamat, amiről szó van. Talán az, ami még érdekes lehet, hogy ugye, ahogy mondtad az előző adásban is, Péter, hogy az egyház maga ugye az egyházhoz tartozók, ugye hívek és ugye a hivatalok is ugye egyre nőnek, tehát egyre több feladatot kellett ellátni most éppen Szent II. János pápánál, de ugye az másik dolog, ami viszont tény, hogy ugye most már hosszú évek óta a paphiányról beszélünk. Tehát amikor beszélünk arról, hogy téged, amikor 1992-ben pappá szenteltek, akkor ti még lehet, hogy 10-akárhanyan voltatok a pappá szenteléskor. Most meg ugye sajnos ez egy elég csökkenő tendencia, hogy szerinted ez a mai felfokozott világ, a fiataloknak a más világlátása, vagy mi az, ami miatt most például ez így alakult, és ez ellen hogyan, nem az, hogy ez ellen hogy lehetne tenni, hanem hogy hogyan lehetne valahogy mégis egyre több fiatalt behívni a papságba.
Az látszik, hogy a mai fiatalok nem csak a papsággal vannak hadilábon, hanem egyáltalán az elköteleződés. Tehát ez a gond, hogy a más hivatások is, amelyek egész embert, egész életet követelnek, kevésbé vonzóak.
Most akár egy katonasság mondjuk, ami ugye van, teljesen
vagy,
más.
Vagy egy elkötelezett orvosi hivatás, vagy akár egy ügyvédi is, hogy ne csak a pénzt lássák benne, hanem az, hogy szolgálat. Tehát itt az emberek javát kell előmozdítani a munkám által. Tehát ezek azért így eléggé megcsappantak. Ugyanakkor viszont az egyház történelem az a reménynek a tudománya. Meg minden történelem, mert hogy megmutatja azt, hogy vannak gyenge pillanatai az emberiség történetének, meg az egyház történetének is, viszont nem maradunk abban, hanem minden ilyen elgyengülést utána egy fellendülés szokott követni. Tehát, hogy most itt paphiányról beszélünk, ez a paphiány, ez elenyésző ahhoz képest, mint ami mondjuk a török utáni időkben volt Magyarországon, amiről annyira nem is beszéltünk, de talán majd más alkalommal lesz rá lehetőség.
Hát a népesség hiány is volt, tehát ugye az...
A papság létszáma sokkal drasztikusabban csökkent, mint a lakosságnak a létszáma. Tehát az a helyzet, hogy minden, tehát a korábbiakhoz képest, mit tudom, 1000 emberre volt egy pap, itt most meg azt kell mondani, mit tudom, minden 10 000 emberre volt egy pap. Tehát itt azt mondom, a kettő között aránytalanság van.
Úgy aránytalanság van, de mondjuk azért tudjuk nagyon, hogy a lakosság ide ment, oda ment, lemészárolták őket, stb. Tehát, hogy ez
igen,
egy
igen,
második tatárjárás.
De pillanat, most azokra a területekre is gondolunk, ahol nem volt török. Tehát itt az Egri Egyház megyének az északkeleti részén, ott igazából nem volt török. A papság létszáma, ugye az Egri Egyház megyéről beszélünk, a papság létszáma ott is ugyanúgy lecsökkent. Uh-huh. Tehát, hogy egész esperesi kerületekben egy vagy két pap volt elszórva itt-ott-amott. Tehát nagyon bonyolult a dolog, csak ezt akartam ezzel érzékeltetni, hogy utána aztán jött egy Kisdi Benedek, aki szemináriumot alapított Kassán, mert akkor még ugye Egerben a törökök voltak. Utána Telekesi István Egerbe alapított szemináriumot 5 fővel, és aztán szépen lassan gyarapodott a létszám, aztán a kassait is áthozták ide Egerbe, és utána úgy normalizálódott a helyzet. Tehát nem kell megijedni akkor, amikor ilyeneket tapasztalunk. Az egyház ezt is túl tudja élni. Nyilván nem ideális állapot, jobb lenne, hogyha több is és szentebb papok lennének, hát az lenne a cél, de hogy ha nincs meg, ez nem jelenti azt, hogy akkor most elbújjunk és elkeseredjünk, hanem annál buzgóbban kell tenni a magunk dolgát, hogy majd a jó Isten, hogyha akar, akkor támasz nekünk papokat. Néha megpróbálja az egyházat is az Úr, akár például a paphiánynak a kérdésével, Na de hát vannak olyan részei a világnak, ahol állandó paphiány van. Tehát ugye Latin-Amerikáról azt gondoljuk, hogy hú, hát ott mindenki katolikus. Igen, mindenki katolikus, de a papok létszáma arányaiban a hívek számához képest kicsi és óriási területek vannak, ha csak az Amazonasnak a dzsungelére gondolunk. És ott egy papnak van akár mint egy magyarországnyi területe. Hmm. Amit ő egy év alatt úgy körbe jár, és akkor itt ott misézik, keresztel, és itt tovább végzi a szolgálatot, és az egyház nem omlik össze.
Tehát, mert... sőt, pont, hogy most Latin-Amerikát osztott fel Péter atya, tehát azért ott, meg, ott nagyon erős a vallásosság, ezt nagyon jól tudjuk.
Igen, csak ezt akartam mondani ezzel is, hogy az egyház az, ugye a szegletű az Krisztus. A szegletű Krisztus erre épül, vagy apostolokra alapított épület vagytok. Tehát bennünket egy nagy ígéret tart életben. Azt mondta Jézus, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Tehát lehet itt bármi. Tehát temették már az egyházat sokszor a történelem során. Itt is, hogyha megnéztük, visszaemlékszünk, hogy annak idén az ókori nagy eretnekségekből alig maradt valaki katolikus, az eretnekségek burjánzottak, vagy akár mit tudom, Napóleon idejére, amikor szintén itt Európában már temették az egyházat, hogy ebből már nem lesz semmi. És kérem szépen, az egyház, mint a főnix madár, hamvaiból mindig meg tud újulni, nem önmagától, hanem azért, mert a Szentlélek működik az egyházban.
Igen. Meg Krisztus folyamatos támogatása nyilván olyan nem létezhet egy emberek alkott a világban, hogy minden tökéletes legyen ilyen krisztusi tökéletességben, mert megvan mindennek az ára, mindenért tenni kell, stb., de hogy valahogy mindig úgy ott van a fény az alagút végén, tehát előbb-utóbb helyre áll a rend. Tehát mindennek oka van, én azt gondolom, hogyha valami rossz is történik, abból valahogy utána megszületik a jó. Most egy érdekes kérdést teszek fel neked, Péter, hogyha talán egy kicsit olyan emberibb. Az, hogy te egyháztörténész vagy, az nem tudom, hogy egyenes út volt-e még annó-annó kispapként, hogy te mondjuk egyháztörténelemből írtad a szakdolgozatodat.
Igen. Igen? Ebből licenciáztam.
Ebből is licenciáztál.
Tehát ez már az egyetemi képzés után plusz 3 év tanulmány.
Igen, ami a doktori előiskolája, ezt így úgy előszobája. A licenciádnak mi volt a témája, akit választottál?
Olá Miklóst.
És hogyha most visszamennénk az időben, és te lennél a 20 éves Budapéter, hogyha most például ugyanúgy belőle írnád akár a szakdolgozatot, akár a licencia témádat, vagy most lehet, hogy már más szemlélettel, több évtized táblatában lenne egy más példakép. Nem is az, hogy példakép, de mondjuk egy jó kutatási témád.
Nem gondolkodtam rajta, de az a helyzet, hogy nagyon hálás téma. És nagyon szeretem azt a kort, ugye 1500-as években vagyunk, ez a reformációnak az ideje, és tulajdonképpen az első az akkori katolikus püspökök közül, aki megpróbál újra lelket lehelni a katolikus egyházba. Tehát ilyen szempontból az ő személyisége egy nagyon fontos, ráadásul ugye egri püspök is volt, pontosan 1552-ben, amikor itt az ostrom zajlott, akkor is ő volt az egri püspök, bár nem tartózkodott itt a várban, de azért katonákat küldetett a császárral, hogy segítsenek a várat védeni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az a korszak az mindig is kedvencem volt, úgyhogy lehet, hogy én nem változtatnék, ha megcsinálnám újra. Lehet, hogy jobban.
És amikor, ugye, ahogy többször beszéltünk róla, meg azért azt gondolom, hogy ismernek annyira téged, nem csak egri, hanem aki ide járt Egerbe, akár szemináriumra, akár hittanár képzésre, hogy egyháztörténelem az, hogyha fel kell venni a Neptunban, akkor az Buda Péter atyához kapcsolódik. Mit látsz amúgy a tanítványokon, tényleg így az eltelt hosszú évek, tanítási évek alatt, hogy mi az, ami akár kedvenc témájukká vált, mi az, amivel küzdködnek ők is, hiszen most, hogyha engem megkérdeznél, mert néha a riportet is meg lehet kérdezni, hogy mondjuk én mivel küzdködtem, vagy mi az, amiről könnyebb volt beszélni, én. Nekem a feladatom az, hogy mindenről széles körűen segítsem a kérdéseimmel ugye az előadásodat.
Hát vannak könnyebb és nehezebb témák, tehát például az ókorból azért a keresztény üldözések, stb. Ezeket úgy általában szeretik, a reformáció korát is szeretik.
Mert hogy ezek alapvetően ugye történelmi tanulmányokból is megvannak.
Igen. Aztán vannak olyan dolgok, amelyek kicsit bonyolultak, tehát a középkorban vannak azért olyan időszakok, amikor nagyon bonyolultá válik az egyház történelme, három pápa választás, nyugati egyházszakadás, ezek a részek. Aztán vannak olyan időszakok, a francia forradalomnak az őrültsége, ez megint eléggé nehéz téma, most hogyan, milyen politikai változások következnek be gyorsan egymás után, és ezek hogyan érintik az egyházat, ezek ilyen eléggé bonyolultak. Viszont utána meg már a 20. századi történet az megint könnyebb számukra, talán azért is, mert ez közelebb van hozzájuk, meg megint az van, hogy ugye a világháborúk pápái és így tovább olyan kérdéseket feszegetnek, ami egyébként is érdekli őket. Tehát igen, és akkor hadd kérdezzem meg, hogy kedves Beáta, melyik az a rész, amelyik mondjuk a legizgalmasabb volt, és melyik az, ami a legkevésbé emészhető?
Hát én bevallom őszintén, nekem az eleje az nagyon nehéz volt, és ugye ezt talán több adásból kiderült a hallgatóknak, ugye én nekem ugye a történész végzettségeim vannak, és nyilvánvalóan azok, amelyeket könnyebb volt felidézni, amelyeket tanultam, az nekem is egyszerűbb volt. Az ősegyház az nem volt a kedvencem, azt már mondom őszintén, azzal azért küzdködtünk együtt keményen, de mondjuk talán a níciai zsinattól, de mondjuk inkább én is így az 1500-as éveket mondom, amikortól már tényleg úgy egyre tisztább volt a kép, meg valahogy jöttek elő a tanulmányok. Nekem ez a reneszánsz pápák korszaka ez különösen, de ami egyértelműen kézenfekvő volt, az a 20. század, amikor már tényleg úgy a világtörténelem eseményei, amelyekről tényleg az ember tanul, vagy akár folyamatosan kapcsolatban van az életével, azoknál már úgy valahogy egyszerű volt, mert jobb úgy látni a dolgokat, hogyha az egyház történelmet ugye a történelemmel, a világ történelemmel úgy kohézióban vagy párhuzamosan látja az ember. Tehát ott az első 30 adás azzal azért megküzdöttem. Hát ember vagyok én is, tehát nyilván nekem sem lehet minden az erősségem, de megoldottuk azt is, Péter, hogy én úgy gondolom. Segítettél sokat nekem, ezt azért valljuk be a hallgatóknak.
Most már így vidáman vagyunk a vége felé. Thank you.
most akár tényleg, amikor annó tanultad kispapként, majd ugye licencia, és egyáltalán, amikor készülsz az órákra, nem tudom, hogy 3 évtized után kell készülni az órákra, de azért neked is megvannak a magad kedvencei. Most nem Olá Miklósról beszéljünk, amit tudunk, hogy kutattál, de hogy van olyan, amit te is azt mondod, hogy jó, tanítom, de legyünk már rajta túl, meg van olyan, amit azért úgy szárnya az, hogyha beszélni kell róla.
Természetesen nekem is vannak kedvenc témáim, de az egyik kérdés, hogy kell készülni az órára. Tehát most is én minden órára készülök. Lehet, hogy ez csak annyi, hogy óra előtt...
Frissíted az évszámokat.
10 perccel az óra előtt gyorsan az aznapi passzusnak az évszámait, meg a fontosabb neveket azokat, illetve a kevésbé fontos neveket azokat újra memorizálom, mert a fontosak azok ott vannak mindig az ember agyában, de az apróságokat azokat néha kicsit frissíteni kell, mert hát közben ugye évek telnek el, amíg ugyanaz a téma sorra kerül. Tehát a kispapoknál például 2 évente kerül sorra ugyanaz a téma, és hát közben annyi minden egyéb is van, nem csak az egyháztörténelem tanításában, hanem az embernek az egyéb dolgaiban is, a papír életben és így tovább, hogy igenis ott szükség van egy kis frissítésre. Számomra, ami mindegyik korszakból vannak kedvenc részeim, tehát én nagyon szeretem, én is a keresztény üldözések időszakát nagyon szeretem, a Nagy Konstantin féle fordulatot, aztán én kimondottan élvezem a nagy teológiai zsinatokat is, mert hogy annyira változatos, és annyira különlegesen zajlanak, és annyira a hitnek a legfontosabb igazságait fogalmazzák meg, hogy ez mindig úgy beszéljük a Dolhai atyával is, hogy én alapozom a dogmatikát számára, tehát a Szent Háromságtan, krisztológia témáknak az alapjait már egyháztörténelemből lerakjuk a legfontosabb szakkifejezések megtanulásával is. Aztán, amit én szeretek, de a hallgatók nem szeretik, az a népvándorlás és a különböző népeknek a térítései. Azért nem szeretik, mert nagyon sokféle népcsoportról van szó, és a vándorlásoknak a menete, hogy most ki hova megy, és éppen akkor hol tartózkodik, amikor ezzel találkozik, ez bonyolult. Ehhez kell az, hogy az ember többet foglalkozzon vele, és akkor utána már élvezetessé válik. Ráadásul én térképmániás vagyok, tehát nagyon szeretem a térképeket, és ezek a vándorlások, ezek a sok nyílott egymáson keresztül kassul, ez már gyerekkoromban fölkeltette az érdeklődésemet, és akkor ezt kell még ugyan megfejelni azzal, hogy akkor a kereszténységhez hogyan kapcsolódnak. Nagyon szeretem a magyarság térítését, nyilvánvalóan, mert hát ez a kicsit a nemzeti identitásomat is erősíti meg, és úgy érzem, hogy másoknak is. Ezt is szokták általában szeretni.
Hogyne, én nekem ez ráadásul azért személyes élmény, mert emlékszem, hogy amikor a történelmi mester szakot végeztem, akkor pont azt a hetet fogtam ki, ugye a heti tanításból, hogy tényleg a Szent Istváni egyház szervezés, úgyhogy nyilván igen. Meg hát a Szent Istvánnal már gyakorlatilag 5. osztályban foglalkozik az ember, és én azt gondolom, hogy Szent Istvánnak van egy olyan kultusza, ami a tűzzel, vassal térítés, és stb. De ugye az most szereti, nem szereti, erős volt, nem volt erős ez az ő módszerei, de megalapozta Magyarországot, tehát elhelyezett minket tényleg a Európa történelmében, és én azt gondolom, hogy tényleg szerintem egy könnyű téma, én is azt gondolom, hogy egy könnyű téma, meg úgy az emberben nagyon rögzül, mert hogy a honfoglalatán úgy Szent István az, aki úgy gyökeret ver szerintem az emberekben. De még azt nem mondtad, hogy mi az, amit nem szeretsz annyira. Ami nem kedvenc téma, hát, vagy hogy mondjam, ami nem a szíved csücske, amit jó, megtanítom, mert muszáj, mert ugye kohézi, vagy kronológiailag haladunk előre, de hogy nem a kedvenced.
Tulajdonképpen ott az a 17.-18. századnak a kicsi unalmasabb egyház története, ahol azért pont vannak azért ilyen dolgok, mint ugye a gallikanizmus, febronianizmus, josefinizmus, janzenizmus. Ezt a részt én sem szeretem annyira, megmondom őszintén.
Nem, látod, pedig nem látszódott rajtad, hogy nem szereted, mert ugyanolyan lelkesedéssel.
Jó, csak nem, tehát nem kedvelem annyira. Nem, viszont előtt tehát a reformáció idejét azt nagyon, tehát azt nagyon élvezem, a különböző nemzeteknek a reformációs dolgok. hét, és előtte a reneszánsz is, ez viszont a gyerekkoromra megy vissza, tehát a gyerekkoromban még kisiskolás voltam, amikor én rácsodálkoztam a reneszánsz művészetre, tehát a 15. 16. sőt már előtte már ugye a 14. 15. 16. századnak a művészetére, tehát Giotto-tól Michelangelo-ig, az engem elvarázsolt, és akkor, hogy mi van mögötte. Tehát már abban a korban, már általános iskolás koromban olvasgattam Bucharnak a Reneszánsz Itáliában című könyvét, ami hát most egy kicsit meghaladottnak mondják, de egy akkora alapos dolog, hát az nem normális dolog, hogy 7. iskolában az ember ilyet olvas, viszont engem annyira elvarázsolt az a reneszánsz életérzés, meg az az egész korszak, és a Medicieknek a Firenzéje, meg aztán utána, amit átvett a pápaság, ugye a korabarokkal Rómában, tehát nekem gyerekkori vágyam volt szocializmusba, hogy 70-es években, hogyha én egyszer az életbe eljuthatnék ezekre a helyekre, és láthatnám Michelangelo Dávidját, meg a Mózesét, meg láthatnám Botticellinek a festményeit. Tehát ez az egész reneszánsz korszak, ez az egyik nagy kedvencem, mind a mai napig.
És mikor jutottál el Firenzében, mondjuk az Uffizi képtárban, hogy ezeket lásd, mondjuk éppen a Botticellit?
1991-ben.
Meg ugye a Michelangelo a Dávid szobor, az meg egy múzeum neve, de ott van Firenzében, csak nem az Uffizi-ben.
Három Dávid is van Firenzében, ugye egyik az eredeti az akadémián,
igen,
bent kupola alatt, a másik egy másolat a Palazzo Vecchio előtt, és van egy bronz másolat a Monte San Miniaton, tehát ott a Arno folyónak a túlpartján, a dombtetőn.
Na jó, én az eredetit láttam ugye az akadémia.
Nyilvánvaló a másikat is, ami a Palazzo Vecchio előtt áll, az van, eredeti nem, helyén, igen, az egy másolat.
Igen, de ugye mögötte van az épület, ahol lehet látni az akadémia épülete, nem?
Nem közvetlen mögötte.
De hogy ott nem megy egy
sétányira. Nem messze van tőle, igen.
Igen. Uh-huh. És még olyan érdekes, hogy a térképet mondtad, hogy szereted a térképet, és hogy akkor ott a nyilakkal mennyire jól át lehet látni. Én nagyon remélem, hogy a mai tanárok is amúgy azt használják, amit nekem általános középiskolás tanárom is, tehát ugye főiskolán, egyetemen ugyanez volt, hogy nem gyakorlatilag, hogy ott van a térkép, ami eleve segíti az ember, tehát mondjuk akár egy felelésnél is, hogy az embernek van esze, ugye használja, mert a nyilak, az évszámok, a jelzések, minden ott van rajta, és én azt gondolom, hogy mondjuk tényleg egy vizuális típusú embernél különösen, de mindenkinek tett térkép nélkül nem lehet megtanulni egy népvándorlást, egy csatát, egy hova megyünk, anektáljuk, bekebelezzük, újjáalakul, Lengyelország megalakulása, stb. Tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok például a tanáraimnak, mert nekünk is nagyon-nagyon erősen nyomták a térkép használatot.
Folyamatosan vetítem ki, a világ legjobb térképeiből fényképezem ki a térképeket, akkor amelyik a leglátványosabb, legjobban érthető, azt használom. Ez az, amit a rádióban nem tudunk sajnos megcsinálni.
Hát nem, sajnos, úgyhogy ez egy televíziós adás lett volna, akkor mennyi mindennel tudtunk volna még szemléltetni. Befejeztük ezt a sorozatot, Péter, hogyha én azt gondolom, hogy a hallgatók nevében nagyon hálás vagyok neked, hogy ezt a rengeteg tudást nem szárazan, hanem tényleg élményszerűen adtad át, tehát olyan szinten, amit Mari néni egy általános iskolát, középiskolát, egyetemet végzett, tehát ugyanúgy élvezi értékelni. Nekem sok ilyen tanárom volt, akiknek tényleg most sorolhatnék egy pár nevet, de nem teszem, mert nem akarok senkit kihagyni, akinek tényleg olyan élvezetes előadása volt, amit iskolai végzettség nélkül, vagy akár azzal is az ember tényleg jó szívvel hallgat, mert olyan meseszerű, mesélős, történetes előadás volt, amit nagyon szívesen hallgat az ember. Egyet azért elmondok. Én ugye sosem vizsgáztam egyháztörténelemből, és hiába szeretlek és tisztelek, Péter, hogyha még biztos mindig izgulnék, hogyha nálad kellene vizsgáznom, de akkora tudást adsz, hogy végül is a hallgatóknak egy dolga van megtanulni. És ha megtanulják, akkor tisztességesen mennek a vizsgára, akkor ne féljenek, igaz? Ne félj, ne mecsek.
Igen.
És ezt mondták.
Én a magam részéről köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, Beát, hogy megkerestél ezzel a dologgal. Amikor elindult, akkor még nem gondoltam volna, hogy ennyi lesz. Tehát egy évre terveztünk nagyjából, hogy egy év alatt letudjuk, hát több mint 2 év lett belőle. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm szépen a rádió hallgatóknak, hogy türelemmel viselték ezt a sok szót, ami hát 114 adáson keresztül azért elhangzott.
Ez sok információ, de én azt gondolom, hogyha tényleg, ha valaki csak úgy hallgatta, hogy menet közben autóban ide-oda utazott, hogyha tényleg csak 5 percet is kihallott belőle, újat mondtunk neki, felidéztünk emlékeket, egy picit hozzátettünk ahhoz, hogy úgy valahogy tisztában lásson, vagy tényleg átlássa a dolgokat. Ha már ennyit tettünk, szerintem ezért is. is megérte. Úgyhogy köszönöm, eláruljuk a hallgatóknak, hogy nem búcsúzunk el tőled, hanem még folytatjuk, vagy legyen meglepetés.
Nem szívesen búcsúzok.
Így van.
De hogy valami más lesz, az biztos.
Az biztos. Akkor nem árulunk el semmit, az biztos, hogy most ez a fejezet lezárult, de az egyháztól és annak történetétől nem szakadunk el Péter atyától. Egy picit más szegmensre, egy más területi egységre megyünk, de mindenki fog derülni a következő adásból. Köszönöm szépen! Thank you.
A mai adásban elérkeztünk egyháztörténelmi sorozatunk utolsó adásához. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elhangzott 114 adásban Buda Péter atyával Klész Beáta beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú